Imádsággal kezdjük el a mostani alkalmunkat. Úr Jézus Krisztus, aki a világ világosságaként jöttél el ennek a világnak a sötétségébe, világosítsd meg most a mi szívünket és elménket is. Köszönjük neked igédet, köszönjük, hogy tanulhatjuk, és köszönjük, hogy jobban megismerhetünk téged, hogy hűségesebben és alkalmasabban tudjunk téged szolgálni egyházadban. Kérünk téged, légy közöttünk, tedd figyelmessé az értelmünket. Amen. Kedves testvérek, szeretettel köszöntöm a testvéreket. Örülök, hogy itt lehetek régi szülővárosomban, Nyíregyházán, ezen a munkatársi továbbképzésen, és amire engem püspök úr megkért, az az új szövetségi ismeretek címmel valami előadás, ami egyáltalán nem egyszerű és nem könnyű, mert hát az új szövetségi ismeretek bevezetés az új szövetségbe, ez a teológiai akadémián, ez a hittudományi egyetemen számunkra egy egész éves, két fél éves stúdium volt. Ezt két órába, vagy másfél órába bezsúfolni meglehetősen nehéz vállalkozás, de azért igyekszem a fontosabb dolgokra koncentrálva mondani el a lényeget. Azzal kezdeném, hogy tudjuk-e, hogy mi az új szövetség? Hadd kérdezzem meg, hogy mi az, hogy új szövetség? Igen. Igen. Van-e más vélemény? Isten és az ember között való. És az új szövetség. Igen, erre szerettem volna kiukadni, hogy az új szövetség az tulajdonképpen kettős jelentésű, fogalom. Az egyik valóban az, hogy az az új szövetség, így külön írva, hogy új és szövetség, amit Isten kötött a világgal, az emberiséggel, az Ószövetség után. Ugye ezt az új szövetséget Isten már az Ószövetségben, a régi, a törvény vagy mózesi szövetségében megígéri, hogy mert az ember újra és újra megrontja, mert képtelen a törvényt betartani, és ezért újra és újra megrontja a szövetséget, megtöri a törvény szövetségét, ezért ehelyett majd megígéri Isten, hogy ad egy új szövetséget. Jeremiás könyvének a 31. fejezetében, a 31-től a 34-ig terjedő versekben van az, hogy én új szövetséget kötök velük, és azt cselekszem, hogy törvényemet a szívükbe írom. Ez tehát az új szövetség egyik ígérete, az Ószövetségben van még más is. És erre, mint ígéretre, hivatkozik a zsidókhoz írt levél 8. fejezetéből a 8-tól 11. versek, hogy Isten új szövetséget kötött Jézusban az emberrel, az ő népével. És ez, hogy új szövetség a régi helyébe, ez az apostoloknak a szóhasználatában szinte terminus technicussá, tehát szakkifejezéssé vált. Ők hivatkoztak erre, hogy új szövetség van. A Lukács evangéliuma szerint pedig Lukács 22:20-ban, ahol az utolsó vacsorának a történetét olvassuk, ott Jézus is használja ezt a kifejezést az úrvacsora szerzésénél, hogy ez az én vérem, igyatok ebből mindnyájan, pohár az új szövetség kelyhe az én véremben. Tehát Jézus maga is hivatkozik erre, hogy most jön létre az új szövetség, az én vérem szövetség, által megkötött szövetség. És ugye ez az új szövetség, ahogy Jézus is mondja, már teljesen más alapokon nyugszik, mint az Ószövetség. Az Ószövetség, a törvény szövetsége arról szólt, hogy ha ti megtartjátok az én parancsolataimat, törvényemet, akkor én a ti istenetek leszek. Az új szövetség pedig a bűnbocsánatnak és az újjászületésnek a szövetsége, a megvalósult jeremiási ígéret, hogy Jézus új szívet ad, és ő ezt egyoldalúan, Jézusban Isten egyoldalúan köti meg velünk ezt a szövetséget, és nem kíván mást, hanem hitet kíván ennek az új szövetségnek az elfogadására. Tehát ez, amikor új szövetségről beszélünk, és a most már áttérünk ugye a könyvgyűjteményre, mint új szövetségre. Amikor arról beszélünk, akkor ezt mindig ott a háttérben tudnunk kell. Hogy az új szövetség könyvei, vagyis azok az iratok, amelyek az őskeresztény egyházban keletkeztek, ezeknek a válogatott gyűjteménye, ez a új szövetségnek a dokumentuma és története, ez írja le, hogy mi is, milyen is az az új szövetség. A Bibliát tehát két részre tudjuk osztani, az ószövetségi iratokra és az új szövetségi iratokra. Az ószövetségi iratok ugye a Krisztus előtt keletkezett, a törvény szövetségének az iratai, az új szövetségi iratok pedig a Krisztus eljövetelével, amikor az új világosság megjelent benne, a Krisztus eljövetelével foglalkozó az őskeresztények körében keletkezett iratok. Egyet nagyon fontos dolgot látnunk még, hogy Az új szövetség, ugye mind a két gyűjtemény hosszú időn át, vagy legalábbis az Ószövetség körülbelül 600 éven át állt össze. Az új szövetség iratai viszont körülbelül egy, hát most csak a szám kedvéért, a megjegyezhetőség kedvéért mondom így, de körülbelül 60 év alatt, lehet, hogy 10-20 évvel. Később több volt, de mondjuk ezt. A kereszténység számára továbbra is, és Jézus számára is a Biblia az Ószövetség könyveit jelentette. Tehát Jézusnak az Ószövetség iratai voltak a Bibliája, és a kereszténységnek is, az első gyülekezeteknek. Tehát ez soha nem veszítette el a kereszténység számára az érvényességét, de ahogyan kialakultak az új szövetségi iratok, ezt az Ószövetséget, az új szövetségi új megvilágításba, új összefüggésekbe, és főleg új értelmezésekre vitte. Luther mondja azt, hogy a Bibliában, a Biblia tulajdonképpen Jézusról szól, és nekünk azt kell keresnünk a Bibliában, az Ószövetségben is, was Christum treibt, vagyis ami Krisztusra mutat, vagy ami Krisztushoz vezet bennünket. És ez egy nagyon fontos írásmagyarázati elve volt Luthernek. Amikor az új szövetségi iratok létrejöttek és összeálltak, akkor ez az új szövetség ebbe a megvilágításba helyezte és helyezi számunkra, evangélikus keresztények számára ma is az Ószövetséget, hogy az új szövetség azt mutatja meg nekünk az Ószövetséget, úgy értelmezteti velünk az Ószövetséget, hogy abban felfedezzük Istennek a Krisztusra vonatkozó ígéretét és cselekedetét. Most, ha a mai feladatunk nyilván az, hogy az új szövetségi iratokat, tehát a Bibliának ezt a 27 könyvét nézzük gyorsan végig, nem egyesével nem kell megijedni, hanem úgy általánosságban. Ha az új szövetség könyveit megpróbáljuk kategorizálni, akkor a csoportosítás műfaji, tartalmi szempontból történhet meg leginkább. Ilyen műfaji, tartalmi csoportosításban azt látjuk, hogy az Új Szövetségben is vannak történeti könyvek, vannak tanítói könyvek, és van egy prófétai könyv vagy irat. A mai új szövetség kutatásnak az állása szerint a korát tekintve valamennyi irat nagyjából az első század második feléből való. Melyek a történeti könyvek? A történeti könyvek a Jézus történetéről és az egyház első időszakának a történetéről szóló könyvek, vagyis az evangélium, a négy evangélium, amelyik Jézus működését, cselekedeteit, tanítását, és főleg az életének azt a szakaszát, ami a szenvedése, halála és feltámadása, ezt tárják elénk. Az apostolok cselekedetei pedig az őskeresztény egyház születéséről és az evangélium első évtizedekben történő terjedéséről szól. A prófétai irat, az az egy prófétai irat, ami az Új Szövetségben van, a jelenések könyve, ennek a tartalma az egyház küzdelme a világban, illetve a világ küzdelme az egyház ellen, a történelem erői, és Jézus Krisztus második eljövetele, győzelme, az új ég és az új föld, a történelem végén. Tehát Isten újjáteremtése. Így lehet kategorizálni tehát ezt a 27 iratot. Hogyan alakult ki ez a 27 irat? Ez a következő kérdés. Miért éppen ez a 27 irat szerepel a Bibliánkban, az Új Szövetségben? Ezeket az iratokat mértékadó iratoknak tartották, és így gyűjtötték, és összeőrizték meg, és rendezték. A mértékadó iratoknak az összességét úgy hívjuk, hogy kánon. A kánon szó nem a zenei műfajt jelenti, hanem itt legalábbis, hanem abból a régi görög szóból származik, hogy a kánon egyenlő mérővessző vagy mérték. Ugye akkoriban azért még Párizsban nem őrizték a méterrúdnak a hitelesített másolatát, de kellett mégis az építkezéshez, a gyakorlati élethez, hogy legyen valamiféle hosszúságmérték, amit használnak. És azt én nem tudnám megmondani, hogy az honnan alakult ki, de a lényeg az, hogy kialakult egy mérőnád mértékegység, és ezt a mérőnádat mérték hozzá mindig, hogy hová, hány egységet kell építeni, vagy rőföt, vagy kánont mérni a szövetből, stb. Stb. Tehát ez a kánon az ókorban a görög területen használt mérték, egység, mérővessző volt, és ami hitelesített tulajdonképpen. Na most, visszatérve, amit az előbb is mondtam, hogy az ősegyház Jézus és az apostolok számára nem volt kérdéses, hogy az Ószövetség az mérték, kánon. Szóban, igehirdetésben gyakran hivatkoztak rá. Erre lehet az apostoli levelekben, de akár Jézus evangéliumi szavaiban is példákat találni. De később, amikor tartották az Isten tiszteleteket, apostoli tanítás gyülekezetekben, az Ószövetség mércéjéhez, igehirdetésekben, tanításban kapcsolódtak magyarázatok, keresztény tanítások. És felvetődött a kérdés, hogy mi az, ami megfelel az isteni mércének ezek közül, a tanítások közül? Mi, ami a keresztény tanításnak megfelel? Ugye, mert már, ha figyelmesen olvassuk az apostoli leveleket, főleg Pál apostolt, azért ott a zsidókhoz írt levélben is, meg a Galata levélben is, de a korintusi levélben is, meg a Tessa, szinte minden levelében, de Péter apostol leveleiben is megjelenik az, hogy vannak tévtanítók, akik nem a kánon szerint, tehát nem a helyes mérték szerint tanítanak. És ezért a keresztény tanítás fontos szempontja az lett, hogy mi az, ami megfelel a keresztény hitnek, az Ószövetségnek, az Isten igéjének, amit eddig mondott Isten, ez lett a kanonikus mértékadó tanítás. És az Új Szövetség kialakulása úgy érthető meg teljesen, hogyha az Ószövetség tekintélye mellett, ami ugye eleve adott volt, kezdettől adott volt, számolunk az egyházban élővé lett új tekintélyekkel, elsősorban Jézus Krisztus személyével. Ami Jézustól származott, amit az ő szavai voltak, és ez bizonyítható volt, az nyilvánvaló tekintéllyel rendelkezett. De aztán bővült a tekintélyeknek a köre, Jézusnak alárendelve ugyan, de tekintélyre tett szert az apostoli kör. Hiszen ők Jézus szem és fül tanúi voltak. És ez volt az apostoli tekintélynek az alapja, hogy ők hallották, látták, küldöttei voltak, az ő szavát szólják. Így lett az apostoli ige hirdetés és tanítás is kanonikus tekintélyé. Igen ám, de egy idő után egyre kevesebb lehetőség lett a szóbeli, a közvetlen szóbeli hagyományból meríteni. Az apostolok is ki-ide, ki-oda ment misszióba, meghaltak egymás után kezdődik. Ekkor kezdik el írásba foglalni a jézusi hagyományt, vagyis megszületnek az evangéliumok. Tehát így alakul ki az evangélium hagyományköre. A másik csoport, ami ugye a tanításban fontos volt, az apostoli hagyományból, az apostoli levelek. Az újszövetségi evangéliumok teljesen egyenértékűvé váltak az Ószövetséggel. És tekintélyben követték őket Pál apostolnak a levelei is. De rendkívül sokféle irat keletkezett. Olyanok is, amelyek nem feleltek meg az evangélium mércéjének. És ugye akkoriban, mint ahogy ma is az Isten tiszteleteken használjuk a Bibliát, akkoriban ezeket az iratokat sokkal jobban használták az Isten tiszteleteken, felolvastak belőle. Talán volt olyan is, hogy egy-egy Isten tiszteleten nem prédikáltak, nem volt, aki prédikáljon, de felolvasták, hogy hallgassátok meg, testvérek, hogyan tanít Pál apostol. És akkor felolvastak Pálnak egy levelét. Ezeket a leveleket, amelyeket ugye eredetileg címzett egy-egy gyülekezetnek, a gyülekezetek egymás között szépen kicserélték, mert hiszen fontos tanítást tartalmaztak, sokszorosították is, és így terjedt el az apostoli levelekből is egy gyűjtemény. De visszatérve, hogy nagyon sokféle irat volt, és esetleg Pál nevében is, meg más nevében is sokan írtak különböző iratokat, leveleket is, meg aztán fellépett az, hogy evangéliumokat is írtak, olyanok is, akik hát nem voltak szem- és fültanúk, meg akik hát mindig, minden gyülekezetben és minden korban az egyházban voltak olyanok, akik magukat nagyon szerették előtérbe helyezni, okosabbak voltak mindenkinél, nyüzsögtek, és felléptek bizonyos tévtanítók, és a maguk fantáziájával kibővítették az evangéliumokat, meg leveleket írtak. Tehát sok olyan irat keletkezett, ami gyanús volt. Nem feleltek meg a mércének. És mivel ezeket az Isten tiszteleten használták, felolvastak, egy idő után nagyon fontos lett a gyülekezetek és az egész egyház számára, hogy meg kellett határozni azt, hogy mi a hiteles és mi a helyes tartalmilag. És ezeket ismerte el az egyház Isten kijelentésének. Milyen mérce alapján döntöttek? Hát ugye, ahogy az előbb mondtam, elsődleges volt, hogy apostoli szerző legyen. Az evangéliumokból is, noha, ugye az evangélisták közül kettő nem volt apostol, Márk és Lukács nem voltak apostolok, De azért ők mégis rendelkeztek a tekintéllyel, mert Márk beletartozott a Jézusi körbe, ő személyes fültanú volt, habár fiatal volt még, és nem volt apostol, de azért ugye a Márk evangéliumában szerepel is olyan, hogy azt mondják, hogy az a kis epizód, hogy megfogtak ott a Gecsemáné kertjében egy ifjút, aki azonban a ruháit hátrahagyta, mezítelenül elmenekült a templomőrség kezéből. Azt mondják, hogy ez Márk a maga epizódját írja le, tehát Márk ott volt. Szóval ő belefért a hitelesek közé, Lukács pedig, mint Pál apostolnak a kísérője, és aki Péter apostollal is kapcsolatban volt, Lukács közvetlenül apostoltól vette az üzenetét, tehát ha maga nem is volt, de másodkézből hitelesen tudott mégis leírni dolgokat. Tehát ez volt az elsődleges mérce, hogy apostol álljon egy irat mögött. A másodlagos mérce pedig az volt, hogyha egy olyan irat került elő, amelyikről esetleg nem lehetett akkor tudni, hogy ki írta, akkor az legalább feleljen meg az apostoli tanítás mércéjének. De az apostoli szerzőség nagyon-nagyon fontos volt, és olyan iratok, amelyek egyébként hasznosak, érdekesek, jó iratok, csak egyet mondok, például a Didaché, a 12 apostol tanítása, vagy a Hermász pásztora, amelyeket nem találunk a Bibliában. Ilyen iratok, amelyek egyébként jó tanítást adnak, azért nem kerültek bele az Új Szövetségbe, mert nem apostol írta őket. Tehát látjuk, hogy azokban az iratokban, amelyek itt keringtek, előfordultak, szelekció, válogatás történt. A megbízható, a eredetű, a tanításra alkalmas iratok, azok lettek a kanonikus iratok, a mércének megfelelő iratok, ami kiesett a rostán, azokat kivonták a forgalomból, félretették, ezek lettek az elrejtett, félretett, úgynevezett apokrif iratok. Az apokrif iratok az is egy nagy gyűjtőcsoport, találhatók köztük viszonylag érdekes dolgok, és hasznosak az olvasgatásra, de találhatók köztük egészen vad tévtanítást, fantáziálást tartalmazó iratok is. Sok ilyen apokrif irat fennmaradt egyébként, csak néhány nevet mondok, ilyen például a Tamás evangéliuma, a Héberek evangéliuma, az Egyiptomiak evangéliuma, Mária evangéliuma, Júdás evangéliuma és Pál cselekedetei. Ezek mind félrekerültek, és azt mondták, nem kóserek. Nem jók. És lassan kialakul egy olyan iratgyűjt, hát nem is olyan lassan, pár évtized alatt kialakul egy olyan iratgyűjtemény, amelyik a megbízható iratoknak a gyűjteménye, megbízható újszövetségi iratoknak a gyűjteménye. Ez lett a kánon, ez lett az új szövetségnek a törzs anyaga. Hogy mennyire tényleg nem túl hosszú folyamat volt ez, az iratokból aztán felírták, listák, gyűjtemények készültek, hogy mely iratok jók. A második századnak a közepe tájáról ismerünk egy ilyen listát, amelyik azt tükrözi, hogy a második század végén már nagyjából ugyanaz volt az újszövetségi könyvek listája, mint ma. problémás kettő darab irat volt, a zsidó levél és a jelenések könyve, illetve még egy a Péter második levele. Egyébként ezt a listát érdemes talán megjegyezni, hiszen ez a legősibb lista, ami rendelkezésünkre áll, úgy hívjuk, hogy Muratori Kánon. Onnan kapta a nevét, hogy egy Muratori nevezetű könyvtáros találta meg a 18. században a milánói könyvtárban ezt a listát, ezt a papírt, amelyiken ez a lista rajta volt. De a mi számunkra azért fontos, hogy azt tükrözi, hogy a második század végén már majdnem teljesen úgy áll előttünk az új szövetség, ahogy mi ismerjük. Mikorról beszélhetünk arról, hogy lezárult a kánon, és úgy áll előttünk az új szövetség, ahogyan ma van, egy az egyben, ugyanabban a formában. 367-ben Athanázius püspök húsvéti körlevelet írt a gyülekezeteknek, és ebben a húsvéti körlevélben egyebek között közli azoknak az iratoknak a jegyzékét, amelyek kétségtelenül jók és apostoliak és a tanításra alkalmasak. Ez a athanáziuszi jegyzék úgy zárul, hogy Athanázius azt is hozzáírja, mint egy lezárja a kánont, hogy ezekhez a könyvekhez sem hozzátenni, sem azokból elvenni nem szabad. Rögzítve lett a kánon. Nagyon fontos azt látnunk ebből az egész folyamatból, hogy a kanonizálás az nem úgy történt, hogy az egyház kiválogatta, kigyűjtötte azokat az iratokat, amelyek az ő igényeinek megfeleltek. Hanem ez egy, mondanám így, hogy természetes szelekciós folyamat volt, mert a gyülekezeteknek az élete és a gyülekezeteknek a Szentlélek által megvilágosított bölcsessége tette ezt a szelekciót. Egyes könyveknek ki kellett esniük a gyakorlatból, a használatból, mert az egészséges tanításra veszélyt jelentettek. Tehát így születik meg az újszövetségi iratoknak a gyűjteménye, így jön létre az újszövetségi kánon. És ugye az is megfogalmazható, hogy kánoni az, ami hosszabb, rövidebb idő alatt bebocsátást nyert a használatba, apokrif az, ami kívül rekedt ezen a körön. Nem, újra szeretném mondani, hogy nem önkényes eljárás volt ez a válogatási folyamat, hanem hogy egyes iratok nem azért kerülettek kanonikus iratok, mert bekerültek a kánonba, hanem pont fordítva. Azért kerültek be a kánonba, mert kanonikusnak, mértékadónak bizonyultak. És ezt a tisztaságot, tanításbeli tisztaságot és hitelességet ismerték fel a gyülekezetek, és ezt regisztrálták a kanonizáció folyamatában. Az apokrif iratok olyan iratok, amelyek tévtanításokat vagy legendaszerű folytatásai az első századbeli iratoknak. Tehát ez a kialakulás. kérdésünk, a következő kérdésünk az, hogy honnan ismerjük ezeket az iratokat. Mert hogy ma megvásároljuk a Bibliát, és benne van ez egy dolog. De honnan? Mi a gyökere? Hogyan maradtak ránk az Új Szövetségnek az iratai? Hát az Új Szövetségnek az iratai kéziratokban maradtak ránk. És az új szövetségi kéziratokból elég gazdag mennyiség áll a rendelkezésünkre. De a kéziratot nem úgy kell elképzelni, hogy az eredeti példányt kapjuk kézhez, mert egyetlen egy új szövetségi iratnak sem maradt fenn az eredeti példánya. Nem mintha nem becsülték volna. De hát gondoljuk el, hogy ugye használták, olvasták, Isten tiszteleten forgatták ezeket az eredeti példányokat. És akkoriban nem viszonylag jó minőségű papírra írtak, hanem papíruszra, ami egy egyiptomi nádnak, a papírusz nádnak a bele, amit felcsíkoztak, felvágtak vékony lapokra, azokat összeragasztgatták, az összeragasztgatott lapokra írtak, és aztán ezeket a lapokat így szépen egymás fölé ragasztották össze, és a végén feltekerték. Na most a használat során a könyvtekercset, írástekercset mindig kitekerték, olvasták, visszatekerték, kitekerték, visszatekerték. És hát a papírus az nem egy strapabíró anyag, nedves, először is könnyen kiszárad és töredezik. Nedvességre, napfényre igen érzékeny. Tehát érthető, hogy ami papíruszra volt írva, az esélyesen volt megmaradni, legfeljebb papírusz töredékek maradtak meg, tehát teljes anyagok nem, hanem tenyérnyi vagy A4-es nagyságú papírusz töredékek, amelyekből csak következtetni lehet. A 4. században azonban megjelent a pergamen. A pergamen pedig fiatal állatoknak a kikészített bőréből, borjú, kecske, jó, antilop, stb. Kipreparált, vékonyira lekapart bőréből készült, és ez már jóval tartósabb anyag, és most már a 4. századtól kezdve erre írtak. Ezeket a pergamen lapokkal ellentétben, illetve a papírusz lapokkal ellentétben ezeket a pergamen lapok már alkalmasak voltak arra, hogy egymás fölé helyezzék őket, és aztán összekössék őket. Ez már egy könyvformátum lett, ezeket nevezzük kódexeknek. Tehát a 4. századtól a technikai fejlődés során létrejönnek a kódexek, és ezek a kódexek már sokkal tartósabbak voltak. Ezek már jobban fennmaradtak. A legtöbb újszövetségi könyvet, kéziratot ilyen kódex formájában találjuk. Hogy vészelte át a pergamen korszak, tehát az eredeti és a kódex megjelenése közötti jó 300 évet a szöveg maga? Hát úgy, hogy folyamatosan másolták. Ma azt mondanánk erre, hogy új és új kiadásban jelentették meg a pergamen tekercseket. A másolás ugye pótolta a elhasználódott tekercseket, illetve hát a megnövekedett igénynek megfelelően sokszorosítás is volt. Nagyon sokszor úgy másolták, hogy voltak szerzetesek, akik másoltak, voltak másoló műhelyek, ami az volt, hogy valaki állt a olvasópultnál, olvasta fel mondjuk a Máté evangéliumát, és vele szembe 10 ültek a maguk pultjánál, és szorgalmasan írták. Ugye? Hát ha xerox nincs, akkor csináld magad mozgalom. De ez ugyanakkor azt is jelentette, hogy a másolásoknál előfordulhatottak hibák. Ezek lehettek akaratlan hibák, helytelenül hallotta valaki, hogy mit olvasott fel a diktáló. Lehet, hogy a diktáló követett, szólta el magát és mondott egy szó helyett másik szót. Ha valaki maga másolta, nem ilyen iskolába, hanem maga, akkor ugye azért, ha valaki másolt már hosszasan, azt tudja, hogy a szem az könnyen megcsalja az embert, mert egy-egy szót ki lehet hagyni, egyik sorról a másikra lehet ugrani, hogy hol tartottam. Tehát kétségtelen, hogy a leírás és a másolás is hibákkal is jár, akaratlan hibákkal. De voltak, és azért ezt sem kell elhallgatni, voltak szándékos változtatások, szándékos akarattal elkövetett változtatások. Ezek gyakran abból álltak, hogy egy-egy ismeretlenebb szót, egy-egy nyelvi formát, egy ismertebbel vagy egy gyakoribb nyelvi formával helyettesítettek. Az a jó szándék vezette a másolót, hogy jobban értsék. Máskor pedig volt olyan is, hogy kiegészítette a szerinte hiányos vagy magyarázatra szoruló szöveget. Ilyen a hirtelen akar mindegy. Tehát mondjuk előfordul ilyen Lukács evangélistánál, aki zsidó szokást megmagyarázott, illetve a Lukács beírja még, és a másoló megmagyarázza, hogy ez mit jelent. Miért kell erről beszélnünk? Egyszerűen azért, mert sokszor éri az a kritika, úgymond tudományos részről, világi tudomány részéről a Bibliát, hogy hát hogy nem egyértelmű a szöveg, nem megbízható, és azt tudnunk kell, hogy a szöveg variánsok és a hibák száma, nekem azt mondta, úgy tanított bennünket Prőle professzor úr, hogy 1%-nál kevesebb. És azt mondta, hogy 1%-nyi sajtóhiba bármelyik könyvben van. És hogy ezek a sajtóhibák is, ezek a hibák nem érintik a szöveg lényeges részét. Ez így igaz, tehát nyugodtan képviselhetjük azt, hogy abszolút jelentéktelen dolgokról van szó, egyébként mi is tudunk a hibákról, nehogy már azt higgyék, hogy ők találták ki, vagy fedezték fel. Az a újszövetségi szöveg, az újszövetségi görög szöveg, amelyiket a Nestlé Biblia kutató, újszövetség kutató állított össze, az apparátussal, tehát megjegyzésekkel rendelkezik, azért nagyon fontos, mert az összes fellelhető kéziratot összehasonlította, és a szövegeinek a lábjegyzetébe hozza, hogy melyik kéziratban hol van, itt van egy betoldva egy A betű, ott van betoldva egy gamma, ott ehelyett a szó helyett az szerepel, stb. De ezek ellenőrizhetően nem befolyásolják a szövegnek a valódi értelmét. Egyébként elég sok ilyen kézirat maradt ránk. Az Új Szövetség reánk maradt pergamen kéziratainak a szám, tehát papírus szinte semmi. A pergamen kéziratoknak a száma körülbelül 2700. Ezek legnagyobb része 4. századbeli. Tehát azt lehet mondani, hogy amikor mi az Új Szövetség szövegéről beszélünk, akkor bizonyíthatóan kezünkben van a 4. századi szöveg. A 2700 kéziratnak a nagy része azonban töredék, részek. Alig több mint 50 van, amelyik tartalmazza a teljes Új Szövetséget. A többi az eredeti, de a többire azt mondják, hogy eredetileg sem tartalmazott mást, mint kisebb-nagyobb részleteket az Új Szövetségből. Számunkra a legfontosabb ilyen kódex, ami tulajdonképpen az Új Szövetség szövegének az alapját jelenti, az úgynevezett kódex Sinaiticus, a sínai hegyen lévő Katalin kolostorban fedezte fel egy régész újszövetséges szövegkutató, Tischendorfnak hívták. Igen kalandos a története. Mégpedig az, hogy Tischendorf a kutatásai révén meggyőződött arról, hogy keleten, tehát a kereszténység távoli keleti sarkában, vidékeiben kell, hogy legyen, mert ott nem pusztultak el úgy a emlékek, iratok, kell, hogy legyen ilyen régi kódex. És akkor elutazott a sínai hegy, sínai félszigetre, és ott a Katalin kolostorba is bement, megszállt, kérdezgetett, nem sok eredménnyel járt, és már majdnem egy vagy két nap volt csak, azt hiszem, vagy csak egy nap volt az elutazása ból hátra. Este ott üldögélt és olvasgatott a refektóriumban, a teremben, és azt látta, hogy a kandalló, amelyikben ég a tűz, mellett ott egy papír kosárban vannak mindenféle papírok, vagy dolgok, amivel beszokták gyújtani a kandallót. És ugye neki, mint szövegkutatónak nagyon jó szeme volt, és ahogy ott valamelyik szerzetes éppen rádobott egy marék papírt, felvillant neki, hogy ez egy nagyon régi kézírás. Jellemző volt minden korra, tehát feltűnt neki, hogy ez egy nagyon-nagyon régi kézírás. És akkor megkérte a kolostor apátját, hogy hadd nézze már meg ezeket a papírokat, és kiderült, hogy egy 4. századi újszövetségi kézirat. Azzal gyújtogattak be a szerzetesek. Hosszú kalandos dolog, nagy nehezen megengedték neki, hogy pár iratot, pár lapot belőle felvigyen a szobájába, egész éjszaka azt másolta, ő lemásolta, hazavitte, stb. És aztán az volt a nagy gondja, hogy hogy szerezze meg ezeket a kézi. Mert természetesen, ami mihelyt a szerzetesek észrevették, hogy érdeklődik utána, azonnal eltűnt onnan a papírkosár is az összes benne lévő papírral együtt. Hát a kalandos út az volt, hogy miután visszament pár év múlva megint ebbe a kolostorba, addigra a szerzetesek már hallani sem akartak, semmit nem tudtak, itt sose volt ilyen kézirat, stb. Stb. És hát hosszú diplomáciai ügyeskedéssel Tischendorf azt elérte, hogy voltak kapcsolatai az orosz cárral, az orosz cár pedig minden ortodoxok atya, tehát ő az ortodox egyháznak a világi feje. A Katalin kolostort meg renoválni kellett, és akkor ilyen közvetítő oda-vissza tárgyalásokkal megegyeztek abban, hogy a Katalin kolostor szerzetesei tiszteletüket kifejezve a cárnak ajándékozzák ezt a régi kéziratot, a cár pedig segíti a Katalin kolostornak a renoválását X összeggel. Így került Moszkvába, vagy Leningrádba, Moszkvába a kézirat, ahol a cár megengedte Tischendorfnak, hogy tanulmányozza ezt a kéziratot. Hosszú tanulmányozás után Tischendorf aztán egy kritikai kiadást készített, jelentetett meg erről a kéziratról és a szövegről. Ezzel még nincs vége a történetnek. Mert hogy én is láttam, ez a kézirat, a Codex Sinaiticus jelenleg Londonban van, a British Múzeumban. Hogy került a British Múzeumban? Hát nagyon egyszerű. Amikor gazdaságilag rettenetesen rosszul állt a Szovjetunió, éhínség, meg háborús készülődések, meg minden, Sztálin eladta a jó nagy, sok-sok pénzért, eladta a kéziratot a British Múzeumnak, most már végre méltó helyen van, itt talán már nem fog elveszni. Gondosan vigyáznak rá. De mit is jelent ez, hogy rendelkezünk tehát azzal a kézirattal, amelyik a teljes új szövetséget tartalmazza, és 4. századi, tehát ez lett azután az egész új szövetségi fordításoknak az alapszövege. Így jutunk el tehát oda, hogy erről a fordításról készítik aztán a különböző nemzeti nyelvek fordítását, vagy készítették. Természetesen feldolgozva a szöveget, az előbb Nestlé nevét emlegettem, ugye nem a kakaógyáros Nestlé, hanem egy másik. Tehát nem, egyáltalán nem véletlen az, hogy az új szövetségre mi azt mondjuk, hogy megbízható a szövege. Az nagyon is megbízható. Mi, most már akkor a következő témakörünk, hogy mi az új szövetségnek az üzenete? Tehát mi ennek a szövegnek az üzenete? Hogyan lehetne röviden, tömören összefoglalni, hogy mi is az új szövetség üzenete? Ha egy szóval akarnánk mondani, akkor azt mondanánk, az evangélium. Az egész új szövetség evangélium, azzal együtt, amit ez jelent, jó hír arról, hogyha kibontjuk, jó hír arról, hogy Jézus Isten fia, ő a Krisztus, vagyis ugye héberül a Messiás. Vagy másként megfogalmazva, ahogy az első keresztények, és ahogy Pál is idézi, Jézus Úr, Kyrios, Kyrios Jézus. A másik, amit az evangélium tartalmaz, tehát ha kibontjuk, akkor a másik rövid tézis, hogy meghalt a bűneinkért. Vagy fogalmazhatjuk úgy, hogy meghalt, hogy Istent megbékítse velünk. És a harmadik tézis ebben, hogy és feltámadt megigazulásunkra. Ugye ez is egy nehéz szó, hogy megigazulás. Én mindig úgy szoktam érthetően elmondani, hogy az Isten igaznak találjon bennünket, vagy igaznak fogadjon, vagy lásson bennünket. Tudom, hogy dogmatikailag ez nem egészen korrekt, de azért úgy az egyszerű beszédben, hogyha mi valakivel beszélünk, és ha azt mondjuk neki, hogy hát Jézus feltámadt a mi megigazulásunkra, akkor ebből nem igen fog semmit tudni. De azt talán azért megérti, hogy mit jelent az, hogy az Isten igaznak lát engem. Temetéseknél is, ugye ott van a liturgikus szó, hogy Jézus Krisztus meghalt bűneinkért, és feltámadt megigazulásunkra. Én ott mindig magyarázom, vagy átfogalmazom. Tehát tulajdonképpen ebben a három tézisben lehet összefoglalni az evangélium, vagy kibontani az evangélium üzenetét, hogy Jézus Isten fia a messiás, hogy ő meghalt a bűneinkért, és feltámadt, hogy mi is igazak legyünk Isten szemében. Tulajdonképpen minden további, amit az Új Szövetség mond, tartalmaz, ennek a három tézisnek a kibontása. A názáreti Jézus, a messiás, általa teljesítette be Isten az ő szabadító munkáját. A názáreti Jézus, az Isten báránya, magára vette a bűneinket, és ezért van bűnbocsánatunk. A názáreti Jézus feltámadt, győzött a bűn, Luther szerint ugye a bűn, halál és az ördög fölött. Ő a legnagyobb úr. Ezek után talán megértjük azt, hogy amikor mi evangéliumról beszélünk, akkor elsőrenden nem a négy evangéliumot, a Máté, Márk, Lukács, János evangéliumát értjük ez alatt, mert evangélium csak egy van, az, amit az előbb mondtam. Ezt az egy evangéliumot fogalmazták meg négyféle módon, négyféle igény szerint, négyféle látásmóddal, négyféle nyelvi stílusban. Ahogy ránézek ugye itt Attilára, az jut eszembe, hogy ezt körülbelül úgy érthetjük meg, hogyha adnak egy témát négy orgonistának, hogy improvizáljon róla. Az négy különböző improvizáció lesz, mégis ugyanarról a témáról. És nem lehet azt mondani, hogy az egyik hamis, a másik meg igaz. Tehát így lássuk, hogy az egy evangélium négyféle megfogalmazásban, és szoktunk arra is egy kicsit ügyelni, hogy ezt úgy át is adjuk a gyülekezetnek, hogy tanításként, hogy ezért nem nagyon szoktuk azt mondani, hogy hallgassuk meg Máté evangéliumának a 13. fejezetéből, az 5. verstől a 10. hanem azt szoktuk mondani, hogy Hallgassuk meg a Máté írása szerinti evangélium 13. fejezetéből, az 5. verstől a 10-ig, mert ugyanarról az egy evangéliumról van szó, Máté írása szerint. Érdekes módon, ez nem új, hiszen ha valaki a görög Bibliát veszi a kezébe, és a feliratot nézi, a címet nézi, akkor ott azt találja, hogy Evangelion kata Matteon. A kata az itt a szerintet jelent. Tehát már az eredeti, vagy hát nem az eredeti szövegben, mert ez később kerültek a feliratok, de már az egyházban régóta így gondolkoztak, hogy ez ugyanaz az evangélium, csak az egyik Máté megfogalmazásában, a másik Lukács, stb. Megfogalmazásában. Mi az evangéliumoknak, tehát most szűkítjük, mi ezeknek az evangéliumoknak a jellegzetessége, hogyan születtek meg az evangélium? Az evangéliumok jellegzetessége az, hogy a bennük feldolgozott anyag, vagyis a hagyomány, az jóval régebbi és gazdagabb is, mint az a formájuk, amelyben ma előttünk állnak az evangéliumok. Mit jelent az, hogy jóval régebbi? Azt jelenti, hogy amikor mondjuk maradjunk Máténál, amikor mondjuk Máté végül is írásba foglalta szerinte az evangéliumot, akkor egy hozott anyagból dolgozott. Nem ő találta ki, nem ő ült le, hogy na most hogy is volt ez, hanem ismertek voltak Jézus történetek, Jézus beszédei, stb. És Máté ebből a régi, még szóban terjedő hagyományanyagból merített. Hiszen mondtuk, hogy viszonylag ugye Jézus halála után azonnal elkezdődött az apostoli tanítás, és az apostolok tanítottak, mondták szóban, evangélisták jöttek, és mondták, vitték tovább a Jézus hírt, és csak viszonylag később, amikor már a szóbeli hagyomány veszélybe került az apostolok halálával, akkor foglalták végül is írásba. Tehát így ezt jelenti, hogy régebbi a hagyomány, a feldolgozott anyag, mint amit benne találunk, tehát nem akkor keletkezett. És mit jelent az, hogy gazdagabb az anyag? Azt jelenti, hogy nem mindent írtak le az evangélisták. Tehát nem is törekedtek arra, hogy részletesen mindent leírjanak. Nekik egy törekvésük volt, az evangéliumot továbbadni azok felé, akiknek éppen írják, és beérték azzal, nem voltak maximalisták, beérték azzal, hogy ennyit írok meg. Ennek még az magában az evangéliumban is van nyoma. János evangéliumának az utolsó verse. Azt mondja, hogy és még sok minden mást is cselekedett és mondott Jézus, amelyet, hogyha mindet le akarnánk írni, úgy vélem a világ összes könyvei nem lennének elegendők azoknak a befogadására. Tehát gazdag anyagból, régebbi és ő anyagból válogattak. De a kérdés akkor ezek után az, hogy miért válogattak úgy, ahogy válogattak, hogyan alakultak ki a kánonban lévő evangéliumok a hagyomány anyagából. Igény szerint. Tehát egy közös, mindegyik evangéliumnak közös feladatául tekintette, hogy Jézus halálát, Jézus szenvedés történetét, halálát és feltámadását elmondják. Mert ez volt szerintük a Jézus történetnek, az új szövetségnek a lényege. Aztán ehhez tettek még hozzá a Jézus életéből vett anyagokat. Márk evangéliuma például csak nem az evangélium fele tartalmazza ezt a Jézus szenvedés történetétől a feltámadásig tartó szakaszt. Úgyhogy azt is szokták mondani, hogy a Márk evangéliuma egy kibővített passió történet. Máté már részletesebben, ugye Lukács még részletesebben veszi elő a kérdést. Mert Máté az evangéliumát zsidók számára írja, tehát júdeai környezetet feltételezve. És a zsidók számára Máté főleg olyan dolgokat vesz elő, amelyek igazolják azt, hogy Jézus a messiás. Ezzel függ össze, hogy Jézusnak a családfáját, származási táblázatát is leírja. És ezzel függ össze az, hogy sok-sok ószövetségi igét idéz be, amelyekhez magyarán, mint egy nyomatékosítóul hozzáteszi, hogy ezek pedig azért történtek, hogy beteljesedjék ez és ez és ez, vagy ennek és ennek és ennek a prófétának a szava. Tehát mindig hivatkozik az Ószövetségre, és Jézus cselekedeteit is úgy mutatja be, nagyon szisztematikusan felépítve, amelyek a messiás cselekedetei. Amelyekről az ószövetségi zsidóság tudta, hogy ilyet csak a messiás tesz majd, ha eljön. És akkor Máté azt mondja, hogy Jézus tett ilyet, tehát eljött a messiás. Értjük azt hiszem ebből az evangélistáknak a szerkesztési koncepcióját is. Ők mindig adott szituációba és adott hallgatósághoz vagy olvasó közönséghez szóltak. Lukács, aki egy görög származású és ma azt mondanánk természettudományos műveltségű orvos volt, Lukács nem foglalkozik zsidós kérdésekkel, mert neki nem a zsidók, hanem a pogányok és a görögök azok, akik a célközönsége. És ennek megfelelően válogat. Kihagy olyan dolgokat, amelyeket Máté bevesz az evangéliumába, és betesz olyanokat, amelyek Máténál, Márknál nem találhatók meg, de neki fontosak voltak, mert a görögök számára üzenetet hordoztak ezek a történetek. Tehát így alakulnak ki az evangéliumi szövegek, és ezek a szövegek teljesen megbízhatóak, ha csak Lukácsnak a előszavát vesszük, abból kiderül a hagyományozásnak az a három foka, amelyik megkülönböztethető. Hogy ugye vannak, Lukács azt mondja, hogy ő gondosan utána járt mindennek, felkeresett szemtanúkat és olyanokat, akik Jézust hallották, tanították, tehát mint egy oknyomozó riporteri módszerrel megy utána a dolgoknak, gyűjti össze a szóbeli hagyományokat, keresi fel a szemtanúkat, és így kiderül az, hogy hogyan is hagyományozódott az evangélium. Hát egy, szemtanúk. Az igének a átélői. És ez a hagyományozás, a szemtanúk hagyományozása először szóban történt. Ugyanezt történik a Jézus beszédeivel is, mert voltak olyan szóbeli összeállított források, amelyek Jézus példázatait, vagy a hegyi beszéd részleteit tartalmazták. De az emberek egymásnak mondogatták, illetve a Isten tiszteleteken, az összejöveteleken, ha volt olyan, aki átélte, felállt és elmondta, hogy én hallottam, amikor a mi Urunk Jézus ezt és ezt és ezt mondta, és így tanított. Tehát mint egy nem prédikáció, hanem bizonyságtevés, tanúságtevés volt. Ez a szóbeli hagyományozás, ez volt az első lépés. A második lépés az evangéliumi hagyományozásban a szóbeli hagyománynak az írásbeli formában való rögzítése. Erről már az előbb beszéltem. És az evangélistának a munkája a történeti hitelességnek az ellenőrzése volt. Lukács utána jár. És aztán egy szerkesztői munka, hogy a maga céljai érdekében az anyagot rendezett módon összeszerkeszti és előadja. És nagyon fontos az, hogy az elbeszélésekben, tehát amikor mondjuk azt beszélték el, hogy Jézus hogy tett egy csodát, hogy gyógyított meg egy vakot, vagy hogyan csillapította le a tengeri vihart, vagy hogyan történt Péter csodálatos halfogása. Ezeket az eseményeket nem egyszerűen leírták, hanem üzenetté változtatták. Vagyis levonták belőle a teológiai konzekvenciákat. És a történeteknek, a történéseknek azokat a részeit hangsúlyozták, amelyek az aktuális helyzetben és az aktuális közösség számára fontos jelentősége volt, és amelyik megerősítette őket a hitükben. Nos, itt érkeztünk el egy olyan kérdéskörhöz, amelyiknek az a címe, hogy szinoptikus evangéliumok és a szinoptikus evangéliumnak a kérdése. Tudnélik, megértettük azt hiszem ebből azt, hogy miért adódik úgy, hogy az evangéliumok szövege akár ugyan annak a történetnek a leírásában is eltér egymástól. Eltérnek egymástól. Hát azért, mert az eseményeket üzenetté változtatták. Az aktuális közösségnek mondták el. Most mit is jelent ez a szinoptikus kérdés? A szinoptikus kifejezés, hát ezt ki tudnánk itt is találni, hogy mit jelent. A szín az mit jelent vajon? Együtt. És az optikus? Így van. Tehát együtt látó evangéliumok. Ez az első három, tehát a Máté, Márk, Lukács evangélista. Ez az első három evangélium, úgy hívjuk őket, hogy együttlátó evangéliumok, vagyis arra utal ez, hogy azonos szemszögből mutatják be Jézus életét, ugyanakkor azonban van egy probléma, hogy mégis van köztük eltérés. Hogy lehet ez? Többféle, nem akarok most nagyon bele menni a magyarázatba, többféle elmélet is létezik. Az egyiket említettem, és ez egy nagyon határozott dolog, hogy az eltéréseket magyarázza az, hogy miben, mi a célja az evangélistáknak. A másik, hogy miért ugyanazok, miért szerepelnek mégis nagyjából ugyanazok az események. Erre van egy ilyen elmélet, hogy a kölcsönzés elmélete, hogy az evangélisták ismerték egymásnak az iratait, vagy legalábbis ugye Márk volt a legrégebbi, azt ismerte Máté, Mátét és Márkot meg ismerte Lukács, így vették át egymástól a szövegeket. Ez nem annyira stimmel, bár kétségtelen, hogy kimutatható, hogy van ilyen. De van egy másik, ami újabb elmélet, az írott forrás elmélet, hogy Márk volt az ősi evangélium, a Márk evangéliumát ismerte és erre támaszkodott Máté is, meg Lukács is, de egymástól függetlenül támaszkodtak Márk evangéliumára. És volt egy feltétele, és van egy feltételezett másik forrás a Márk mellett, ez az úgynevezett Q dokumentum, azért Q, mert forrás dokumentum, a német Quelle forrásból Q dokumentum lett, és ezt is beépített, vagy ebből is építettek be a evangéliumunkba, de eltérő mértékben és módon. A még újabb elmélet vagy kutatás szerint van egy úgynevezett L-dokumentum is, a Logion forrás, amelyik megint csak egy különálló volt Jézus szavainak a gyűjteménye. Tehát valahogy így állna össze, hogy van a Márk evangélium, azt bázisnak tekintik, van a Q, meg az Logion forrás, és ebből különböző mértékben vesznek be, részben saját anyagot is vesznek be, és így alakul ki bonyolultan az evangéliumoknak a felépítése. És természetesen a szerzők, mivel azonos korban élnek, és azonos környezetben mozognak, egymással is kapcsolatba kerülhettek. A szinoptikus kérdés, az megint csak azt kell aláhúznom, hogy nem gyengíti ez a kutatás az új szövetségnek a értékét és isteni kijelentését, sőt fontos tudnunk, fontos látnunk azért, hogy az Isten igéje, még ha ilyen evangéliumokról is van szó, mindig konkrétan szól azoknak, akiket meg akar szólítani. Mint ahogy hozzánk is konkrétan szól az Isten igéje. A négy evangéliummal, illetve hát részletesen nincs idő belemenni az új szövetség iratainak az ismertetésébe, az egyes evangéliumok sajátosságai, meg a levelek, meg a jelenések könyve sajátosságait röviden elmondani, de ide tettem a orgonapadra a sokszorosított jegyzetet, és ebben megtalálható. Ezt a részt most én kihagyom, mert látom, hogy az időnk az fut egyre sebesen. Úgyhogy azt szeretném még egy fontos kérdést itt megemlíteni, hogy meghamisította-e az egyház a Bibliát. Manapság ezt nagyon-nagyon szeretik emlegetni, ugye sok liberális, ateista és egyéb atyánk fia, meg jehovista, meg stb. Mindenki azzal jön, hogy meghamisították a Bibliát. Később írták, meg az egyház kihagyta belőle azokat a dolgokat, amelyek a számára kényesek voltak, meg olyan dolgokat írtak bele, amik az ő saját hatalmi pozícióikat a klérusnak a pozícióit erősítették meg. Szóval ezzel nyakra főre lehet találkozni, ezzel a kérdéssel, éppen ezért gondoltam, hogy fontos erről egy pár szót szólni. Ugye a nagy konstantini fordulatra hivatkoznak mindig. Arra, hogy hát amikor a egyház államegyház lett, és a nagy Konstantin római császár egyedüli egyházatnak ismerte, támogatta adományokkal, pénzekkel, stb., akkor a főpapok és püspökök és stb., akkor ők bizony hatalmasok lettek, és a hatalmukat meg akarták őrizni, és a pénzüket is meg akarták őrizni, és ezért kialakították azt a fajta Bibliát, amelyik nem szól ellenük, sőt, beleírták, ami őket támogatja. A nagy konstantini fordulat után kétségtelen, hogy volt az egyháznak egy hatalmi helyzetbe hozatala. Na de láttuk azt, ez a legegyszerűbb érv. Mikor volt a nagy konstantini fordulat? Hát a 4. században. És mikor zárta le a kánont Athanasius püspök? Hát a 4. században. Tehát ott már nem lehetett, méghozzá azzal, hogy átkozott az, aki hozzátesz, hogy elvesz belőle, nem szabad. Tehát ott már nem volt, ennyi nagyon egyszerűen elég is lenne a meghatalmasításhoz. Oké. De azt mondják, hogy nem is itt történt a meghamisítás, hanem ott, hogy azokat az iratokat, az apokrifokat, amelyek mást tanítottak, mint az egyház, azokat kihagyták és nem vették figyelembe. Ismert ugye Dan Brown-nak a neve a testvérek előtt? Nem. Ő írta a Da Vinci Kód című regényt, és abból készült a Da Vinci Kód című film, így se ismerős? Na, tehát ebben a munkájában vagy könyvében Dan Brown egy apokrif evangéliumra és hagyományra, Mária evangéliumára, de más apokrifokra hivatkozva is azt véli, és azt mondja, hogy hát az egész Jézus történet meg van hamisítva. Mert hogy Jézus nős volt. Mária Magdolna volt a felesége. Nem is halt meg Jézus a kereszten, hanem életben maradt, ápolták, aztán kiszöktették Egyiptomba, és Egyiptomba boldogan éltek Mária Magdolnával egészen addig, míg meg nem haltak, és gyermekük is született. Hogy tovább menjünk, ennek a gyermeknek a leszármazotta, tehát a Jézus vérvonalából lett a Karoling frank királyi dinasztia. És ezt nagyon sokan, ja, az egyház ezt eltitkolja. És a csúnya egyház, lám, a papok nőtlenségét hirdeti, amikor maga Jézus is nős volt. Meg nem fér bele a keresztényeknek a szexualitást elítélő magatartásába és tanításába, nem fér bele az, hogy Jézus nős volt. Ezért titkolták el. És így tovább, meg hát mi az, hogy meghalt Jézus a kereszten, dehogy halt meg, stb. Stb. Na, ennyi tehát az egyről. A másik pár évvel ezelőtt vert fel nagy port az úgynevezett Júdás evangéliuma, amelyet ugye úgy interpretálnak, hogy az egyház elítélte Júdást, és Júdás egy ártatlan ember, aki valójában Jézusnak segített abban, hogy ő meghalhasson a kereszten, mert ha Júdás nem árulja el Jézust, akkor Jézus nem hal. Szóval mindegy, a lényeg az, hogy Júdás Jézus legbizalmasabb barátja és a legnagyobb jótevője volt, és Jézus maga bízta meg. Ők dolgozták ki ketten együtt, Júdás és Jézus ezt, hogy is történjen és mikor is történjen az árulás. És ezt a többi apostol irigységből, vagy mit tudom én miből, hát elhallgatja, sőt, szegény Júdást öngyilkosságba kergették. Rendszeresen azóta is úgy fél évente megjelenik valahol, hogy mikor fogja már a pápa szentté avatni Júdást. És egyszerű emberek hangoztatják, hogy az egész kereszténység hamisítás, kitalálás. Ugye olyan véleményeket is lehet még hallani, amiket még a szovjet vallás kritikusok fogalmaztak meg, hogy Jézus nem is élt, csak egy mítikus legenda a Jézus. És hát, hogy az Új Szövetség iratai mindenestől hamisítványok. Hogy mennyire nem hamisítványok, arra most nem térek már ki, mert ezt már láttuk, hogy nagyon is megalapozottak. De hogyan viszonyuljunk mi ezekhez a támadásokhoz, vagy ezekhez a vádakhoz, hogy az egyház meghamisította a Bibliát? Ugye jó, ha tudjuk azt is, hogy mert ezek a vádak mindig azzal jönnek, hogy most fedezték fel, mit tudom én, Júdás evangéliumát, meg ezt, meg azt, mindig, mint valami újdonságot akarják beadni. Hát nagyon jó, ha tudjuk, mi már tudjuk, hogy ezek a hivatkozott úgynevezett apokrif iratok, történetek, ezek egyáltalán nem mai felfedezések. Az apokrif iratok főleg a második században keletkeztek, tehát a kánon alakulás korában, még jóval a konstantini idő előtt, amikor még nem létezett az Óegyház intézményes szervezete, tehát amit támadnak. Azt is láttuk, hogy a kánon nem hatalmi szóval, hanem a keresztények józan szelekciójával jött létre. Az iratok keletkezési időpontjában még azért éltek olyanok, akik az események szemtanúi voltak. Ők nyilván korrigálták volna a véletlen vagy szándékos tévedéseket és hamisításokat. Tehát maguk a keresztény közösségek ítélték meg, hogy mi a hiteles és mi nem, és szelektálták a nem hiteles eseményeket és tanításokat, vagyis keresztény közösség mondta azt, hogy mi, hogy Jézus a mi Urunk nős volt, Mária Magdolnával? Ekkora marhaságot, és a hasukat fogták a röhögéstől, és azt mondták, dobjátok már valahova a szemétbe ezt a Mária evangéliumát. Hát ezért apokrifok. Az Új Szövetség tartalma tehát megbízhat. És ha időről időre felbukkannak és újdonságnak hatnak, szenzációs, meg újnak mondott leleplezések, meg bizonyítékok, annak nagyon egyszerű oka van. A feltűnősködés, az okoskodás, a szenzációhajhászás, de leginkább a pénz. Hát mit gondolnak a testvérek, hogy Dembrón mennyit keresett ezzel az egésszel? meg akik a Júdás evangéliumát hozogatják, mennyit kerestek. Én csak azon csodálkozom, hogy ugye emberek ezeknek hisznek, az Isten igéjének nem hisznek. Tudnék, engem is érdekelt, hogy mi is ez a Júdás evangéliuma. Rákerestem az interneten. Hát magyarul nem találtam meg a lefordítását, de németül megtaláltam, angolul is megvan. Németül megtaláltam, elolvastam, és körülbelül egy 5 A4-es papír, kevesebb, mint ez a mostani előadás, 5 A4-es papír, amelyik a kornak a tipikus tévtanítási gondolatát, eszméjét hordozza, ez az úgynevezett gnózis, a gnosztikus tévtanítás, ez nem fontos most, de ilyen filozófiával vegyített, misztikával vegyített, ezotériás gondolkodások, és őszintén meglepődtem, hogy igazából ebbe a Júdás evangéliumában nincsen is semmi olyasmi, amit neki tulajdonítanak, hogy Jézus legjobb barátja, és Jézus bízta meg. Az van benne, hogy az utolsó vacsora leírásánál, ami a rendes evangélium, idézőjelben rendes evangéliumban is benne van, hogy Jézus azt mondja Júdásnak, hogy ugye amikor azt mondja, hogy egy közületek elárul engem, és ki az én vagyok-e, te mondád, és akkor a tálba nyúlnak, és azt mondja Jézus, menj és tedd meg hamar, amit meg akarsz tenni. Vagy cselekedd meg hamar, amit meg akarsz tenni. Most pontosan nem tudom. Ez a fél mondat benne van, hogy Jézus küldi Júdást, menj és tedd meg. És ebből egy ilyen történetet igen csinálnak, hogy és mondom, a Júdás evangéliumában nincs benne ez a történet, ami hogy elárulta, és azért tettem, mert megkért rá, vagy tehát ugye gondolom, hogy azt tartják ezek a mítoszgyártók, hogy nagyon kevesen tudnak utána nézni, hogy mi van benne a Júdás evangéliumában, ami egy régi, szintén egy régi, nem most fedezték azt fel, régi kézirat. Nagyon kevesen tudnak utána nézni, nagyon kevesen hajlandók utána nézni. Pontosan. Na hát, sok minden van, de újra azt mondom, hogy az ilyen egyház és a Biblia ellenes támadások mögött gyűlölet és feltűnősködés, anyagiasság, szenzáció, éhség van. Kész. Ami eddig elhangzott, abból azt gondolom, hogy és az tényleg csak egy töredéke az új szövetségi ismereteknek, ez csak úgy a nagyja. De ebből is megállapítható szerintem, hogy semmi olyan tudományos bizonyíték nincs, ami azt feltételezné, hogy az egyház meghamisította volna az új szövetséget. Ez egy nagyon jó rendszer. Záróként egy kérdés, hogy mi szükségünk van nekünk, vagy mint gyülekezeti munkatársaknak, a testvéreknek, azon kívül, hogy hát érdekes, meg mindig jó teológiailag műveltnek lenni, tanulni, mindig hasznos dolog, de mi hasznunk van még ebből? Egyszerűen az, hogy megmutatják nekünk mindazt, ami segítséget nyújt nekünk az Isten igéjének a helyes megértéséhez. Aki tudja, hogy egy-egy evangélium, vagy egy-egy levél milyen helyzetben keletkezett, kiknek szól, ki írta, milyen olvasó közönségre tekintett, az sokkal könnyebben megérti az egyes kijelentéseit, meg az összefüggéseket is. Lehet, hogy vannak olyanok, akiknek az, hogy így ilyen kutatásnak vetjük alá az új szövetséget, az Isten igéjét, tiszteletlenségnek tűnik. De emögött nem a kritika szándéka áll, hanem a konkrét bibliai szövegeken tett megfigyelések segítenek nekünk abban, hogy Istennek az ő igéjében megszólaló üzenetét meghalljuk, és ne értelmezzük félre. És ennek tekintélye, tehát a Bibliának, az Új Szövetségnek a tekintélye, vagy érvényessége nem attól függ, hogy esetleg nem az írta, aki gondolunk, nem azon múlik, hogy nem azoknak szól, akikre gondolunk, hanem arról szól, hogy ez az Isten igéje, és az Isten igéje éppen úgy testet öltött a Szentírásban, emberi és isteni szó, mint ahogyan a mi Urunk Jézus Krisztus testet öltött emberi formában. Ember és Isten. Az Új Szövetség és az egész Szentírás is ember szava és Isten szava. Elválaszthat. Nem kell nekünk ettől félnünk. És éppen ezért az Új Szövetségnek és természetesen a Bibliának az alapvető ismerete minden kereszténynek a kötelessége. Mert aki nem ismeri, azt meg tudják aztán zavarni téves, szektás vagy ilyen támadó jellegű dolgok. Az új szövetségi ismeretek tehát abban segítenek, hogy a mi Urunkat, Jézus Krisztust igazán megismerjük, és a tanítványságunkat, Jézus követését helyesen gyakoroljuk. Én köszönöm szépen, és elnézést kérek itt a szünet nélküli hosszúságért, de így tudtuk körülbelül lekerekíteni a történetet.